Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1991. augusztus 4-én sugárzott műsorát. A modern anarchizmus. Az összeállítást Tar Péter készítette.
A modern anarchizmus annak a két nagy áramlatnak az egyesülése, amely a francia forradalom alatt és után az európai szellemi életre oly jellemzően fogalmazódott meg, a szocializmusé és a liberalizmusé. Az idézet Rudolf Rockertől származik, és én a századvég kiadó gondozásában a Modern Ideológiák sorozatban megjelent Anarchizmus című kötetből néztem ki. Az így is vaskos könyvcsupán az anarchizmus klasszikusainakat helyett egy-egy írás erejéig, ám mivel Magyarországon többségük először most jelenik meg, a válogatás mindenképpen hiánypótló a hazai társadalom elméleti irodalomban. Stúdiónk vendége Sükösd Miklós szociológus, aki a jelenleg külföldön tartózkodó Bozóki Andrással közösen szerkesztette, látta el jegyzetekkel, bibliográfiával ezt a válogatáskötetet, és nem utolsó sorban ugye ti írtátok az anarchizmus társadalom filozófiájáról és a mai örökségéről szóló utolszavát is a könyvnek. Szerinted mi lehetett az indok ezeknek a tanoknak az elhallgattatására? Miért van az, hogy amíg a kommunista rendszerekben köztudottan üldözték és üldözik ma is az anarchistákat, addig például manapság nálunk is a rendszerváltás után nem egy politikai tényező hívta már fel a figyelmet az anarchizmus, ahogy ők mondták, elharapózni látszó veszélyére?
Talán nem is annyira az anarchizmustól, mint politikai irányzattól, hanem az anarchiától, mint egy állapottól, társadalmi állapottól féltenék ezek a tényezők a hazai politikai életet. Az anarchia szó azonban azt hiszem, hogy nagyon félreérthető. Nagyon sokan rosszul használják ezt a fogalmat, mert azt értik alatta, amit sokkal jobban fejez ki, az káosz kifejezés. Tehát egy rendetlen, zűrzavaros helyzet, az tulajdonképpen kaotikus és nem anarchikus. Hiszen az anarchia egész pontosan azt jelenti, hogy uralom nélküliség. Egy görög szó összetétel, és szó szerint ez a jelentése. Uralom nélküli helyzet, uralom vagy uralkodó nélküli állapot. És az anarchista vízió, az anarchista utópia semmiképpen nem tévesztendő össze azzal, amit a hétköznapi nyelv anarchia alatt ért, vagy káosz alatt ért. Persze felmerül a kérdés, hogy miért lett ez a jelentése a szónak, miért használjuk ebben az értelemben. Ennek azt hiszem, hogy nyugaton is megvan a maga oka, mégpedig az, hogy az anarchisták mindig is minden politikai rendszer, politikai berendezkedés ellen vették fel a harcot, hiszen azt állították, hogy még a demokrácia is illegitim, nem törvényes, vagy nem elfogadható az emberek számára, hiszen a demokrácia is, a többség uralma azt jelenti, hogy egyes embercsoportok mások felett hatalmat gyakorolnak. És ilyen alapon az anarchisták azt mondják, hogy nincs olyan instancia, nincs olyan elv, aminek alapján ez igazolható volna. Az egyik ember nem adhat parancsokat, nem adhat törvényeket másoknak, hiszen ezzel erőszakosan, valamiképpen erőszakosan kényszeríti ki az akaratát. És az erőszak elítélése is az anarchista irányzatok legtöbbjének a követelése. Vannak persze terrorista, anarchista irányzatok is, de azt hiszem, ahogy ezt a könyvünkben is, a századvég kiadó gondozásában megjelent anarchizmus kötetben is próbáltuk kifejteni, a terrorizmus az anarchizmusnak csak egy rövid időszakát jellemezte a múlt század végén. Tehát azért azonosítják a politikusok, a demokrata és a diktatórikus politikusok egyaránt a anarchiával a káoszt, mert az anarchisták valóban az ő uralmukat, az ő politikai helyzetüket kérdőjelezik meg, delegitimálják. Magyarországon még ráadásul rosszabb a helyzet ebből a szempontból, mint Nyugat-Európában vagy Amerikában, hiszen a Horthy rendszer a baloldal javával együtt kiiktatta a magyar szellemi életből az anarista hagyományt, amelyik egyébként az 1880-as évektől egészen 1919-ig húzódott. De utána is voltak anarista gondolatelemek a magyar gondolkodás történetében, például József Attiláról kevesen tudják, hogy Párizsban és Bécsben utazásai alatt kapcsolatot tartott anarista csoportokkal, és tagja is volt a 30-as években Párizsban egy anarista szervezetnek.
Tehát, hogyha az anarchisták nem tesznek különbséget demokratikus és diktatórikus rendszer között, mégis el tudnak-e képzelni bármilyen társadalmi felépítést, hiszen társadalom mind a mai napig nem jött létre még hatalom, valamiféle hatalom nélkül. Tehát itt a hatalom ellenesség, vagy valamiféle társadalmi felépítmény az, ami igazából az anarchisták szemében szálka.
Inkább az uralmi rendszereket utasítják el, és nem mondanám, hogy nem tesznek semmiféle különbséget diktatúra és demokrácia között. Létezik egy anarchista csoport Budapesten mind a mai napig, én nem vagyok tagja, de érdeklődésen figyelem a tevékenységüket, és ők például a rendszerváltás idején örömmel üdvözölték a demokratikus kibontakozást, és bár hevesen kritizálták az újonnan létrejövő kapitalista és demokratikus rendszert, azt mondták, hogy minden szempontból jobb, mint a régen mi volt. Más szempontból viszont valóban azt mondják, hogy mind a két rendszer kritizálható azon az alapon, amiről eddig szó volt. Ők úgy gondolják, hogy létrejöhet egy spontán rend, ami közvetítés nélkül próbálná létrehozni a maga társadalmi rendszerét. Azért nehéz erről a témáról beszélni, mert az anarchista elképzelés egy uralom nélküli, uralkodó nélküli, mindenféle centralizált, hierarchikus, fölülről lefelé épülő rendszert elhagyni vágyó elképzelése soha nem volt tételesen megfogalmazva. Hiszen az anarchisták úgy gondolják, hogyha ők egy pontosan megfogalmazott utópiát nyújtanának, és egy menetrendet, aminek alapján ez az utópia, ez a vágyott, harmonikus, spontán rendszer megvalósulhatna, akkor azt a veszélyt idéznék elő, hogy az akaratukat ráerőltetik másokra. És ezzel már nem volnának anarchisták, hiszen valamilyen formában erőszakot, uralmat, vagy ilyen erőteljes befolyásolást végeznének, és megzavarnák azt a spontán társadalmi rendet, ami véleményük szerint az emberi természetből adódik. És itt megemlíteném azt is, hogy az anarchisták úgy gondolják, hogy az emberi természet alapvetően, eredendően jó. Minden olyan intézmény tehát, ami elnyomó jellegű, az idegen az emberi alaptermészettől, és ezért nagyon könnyen egy forradalommal, egy társadalmi forradalommal levethető, ledobható. Ezek külső megkérgesedett intézmények, amiket ledobhatók. Egyébként véleményem szerint itt nagyon is helye van az anarchizmus kritikájának. Hiszen megkérdezhetjük, hogyha az állam és a hierarchikus intézmények idegenek az ember alaptermészetétől, akkor mi magyarázza a létrejöttüket? Bizonyos történelmi folyamatok? Sajnos ezeknek a kifejtése hiányzik az anarchista gondolkodóknál.
Ezek lennének hát akkor az anarchizmus ismérvei, ám ezek alapján lehet-e típusokat is megjelölni a mozgalmon belül?
Mindenképpen lehet. Az anarchizmus egyes irányzatai a liberalizmushoz állnak közelebb. Az amerikai anarchista tradíció elsősorban ilyen individuális anarchisták sorából áll, akik azt mondták, hogy az egyéni akarat, az egyéni teljesítmény, az egyéni jogok a legfontosabb társadalmi követelmények, és a társadalmi berendezkedésnek ezeket kell követnie. Itt egy bizonyos átfedés van a liberális és az anarchista gondolatvilág között. Mindkettő azt mondja, hogy az államnak semmilyen beavatkozása nem lehetséges a társadalom működésébe. Jefferson például, az amerikai liberális gondolkodás egyik úttörője, azt mondja, hogy az a legjobb állam, amelyik a legkevesebbet kormányoz. És a mai liberális gondolkodók nagy része is ezt követi. Az anarchisták ezt a mondást úgy módosítanák, hogy az a legjobb állam, amelyik egyáltalán nem is létezik. Nagyon közel van tehát a két hagyomány egymáshoz. Ez volna tehát az első nagy vonulat az anarchista gondolatkörön belül. A másik, a szocializmushoz áll közelebb, és azt mondja, hogy az emberi kollektívum, az emberi közösség az, ami az ember alaptermészetét igazán kifejezi, hiszen társas lények vagyunk, és az emberi, az individuális akaratok tulajdonképpen alá kell, hogy rendelődjenek valamilyen közösségi momentumnak, közösségi megmozdulásnak. Nagyon fontos azonban, hogy az anarchisták soha nem mennek el olyan messzire, mint a kommunista mozgalom, amelyikkel van ugyanakkor némi átfedésük. Ők soha nem próbálnak erőszakkal meggyőzni másokat, vagy erőszakos intézményeket bevezetni, hiszen az erőszakos intézmények bevezetése megint csak ahhoz a dilemmához vezeti őket, hogy akkor nem anarchisták, mert valamiféle uralmat akarnak gyakorolni. Ezért az anarchisták tulajdonképpen a kommunizmus és mindenféle erőszakos közösségi rendszer, vagy totalitáriánus rendszer élő lelkiismeretének nevezhetők. Soha nem kerültek hatalomra éppen emiatt, ők mindig a történelem vesztesei közé tartoztak, és mivel a történelmet mindig a győztesek írják, ezért az anarchizmus dokumentumai vagy története sem a legismertebbek közé tartozik. És végül harmadikként az individualista és kollektivista tradíció után megemlíteném, hogy van egy vallásos anarchista hagyomány is. A maga Lev Tolstoj, a regényíró, klasszikus, ősközösségi, pontosabban őskeresztény hitvallása tartozhat ide. Sőt, egyes írók azt mondják, hogy Gandhi erőszak nélküli gondolatköre is érintkezik az anarchizmussal. Megemlíthető itt Martin Buber, a zsidó misztika egyik kiváló írója, és mások is, mint Landauer, a német misztikus anarchizmus. Tehát ez a három fő irányzat, ami az anarchizmuson belül megtalálható.
Lehet-e valamiféle általános jellemzőket is felmutatni? Vannak-e általános gazdasági elképzelései például az anarchistáknak?
Ez a legnehezebb kérdés, és szerencsés vagyok, hogy nem vagyok anarchista, mert most nagyon megizzadnék. Az anarchisták gazdasági elképzelései meglehetősen körvonalazatlanok, hiszen általában kapitalizmus ellenesek. És véleményem szerint, ők egész mást mondanának erről, de véleményem szerint valamiféle kapitalizmus előtti korszakot idealizálnak. Valami olyan közösségről gondolkoznak, amit talán szerintük a középkor valósíthatott meg, vagy még korábban egyes történelmi korszakok, ahol mintha nem lennének hierarchiák, nem lennének parancsosztó gazdasági felépítmények. Érdekes megemlíteni, hogy az anarchizmus bizonyos mai mozgalmakra is hatott, például a zöld mozgalmakra, amelyek szintén nagyrészt kapitalizmus ellenesek, mert azt mondják, hogy a kapitalizmus eredendően profitorientált, és ezért elidegenedéshez, a környezet szétrombolásához, ellenőrizetlen károk okozásához vezet. Az anarchisták is, és a zöld mozgalom is egy bázis demokratikus társadalom képéről beszél, amelyik helyi közösségekre, tanácsrendszerre, a közvetlen demokrácia intézményeire épülne. Vagy, hogyha közvetett demokráciáról beszélnek, tehát képviselőket küldenének ki maguk helyett, hiszen állandóan ülésezni, nagyon ülésezni nem nagyon lehetséges, főleg egy modern társadalomban, akkor szerintük rotálni kell a vezetőket. Azért, hogy ne alakulhassanak ki oligarchiák, magukba forduló új elitek, ezért állandóan le kell cserélni, váltani kell a megbízott tisztviselőket, tisztségviselőket. Tehát a gazdaság képről én csak ennyit tudok mondani, hogy bázis demokratikus termelői közösségekről beszélnek, helyi közösségekről, helyi termelésről, valamiféle emberarcú, humanizált, szoros ellenőrzést gyakorló, a kapitalizmus rémét vagy szellemét a palackból ki nem engedő társadalomról vizionálnak.
Milyen az államfelfogásuk? Volna egy olyan legkisebb hatással élő állam, amivel esetleg kompromisszumosan megegyeznének még az anarchisták is?
A gyakorlatban azt hiszem, hogy igen, de erről leginkább őket kellene megkérdezni. Amit az anarchista filozófia, a tiszta anarchista filozófia mond, én azt mondanám, hogy nem. Az anarchizmus uralomellenes és nagyon erősen államellenes. Diktatórikus és demokratikus államokkal egyaránt szembeszáll, ahogy erről korábban is volt szó. Ugyanakkor a gyakorlatban az anarchisták időnként együttműködnek bizonyos kezdeményezésekkel, míg általános tendenciájuk államellenes, elképzelhetőnek tartok olyan politikai helyzeteket, ahol támogatnak valamiféle az állam által is felkarolt, például a szociálpolitikai kezdeményezést.
társadalmi magatartásuk akkor végül is tekinthető valamelyest antiszociálisnak ezáltal, hogy mind az állam, mind az adott gazdasági felépítésből kilépnek?
Az antiszociális talán nem a legjobb kifejezés, mert ezt nagyon sokszor a bűnözőkre használjuk, és azt hiszem, hogy azok az anarchisták, akik nem szegik meg a törvényt nyíltan, például nem robbantgatnak, azokat nem lehet antiszociálisnak nevezni. Ez egy nagyon vonzó, humánus eszme véleményem szerint. Káros akkor lehet, hogyha erőszakosan és dogmatikusan akarja valaki megvalósítani, leöli például az általa olyannyira utált államképviselőit, de hogyha a hétköznapok valóságában akarja valaki megvalósítani az uralom nélküliség elveit, például úgy, hogy nem nyomja el a barátait, vagy nagyon tág teret enged, spontán, őszinte uralomellenes megnyilvánulásoknak, akkor az anarchizmus egy mélyen demokratikus, mélyen emberközpontú, humanista elgondolás. A baj akkor kezdődik, hogyha erőszakos akar lenni.
Tényleg milyen a viszonyuk a terrorizmussal? Az anarchizmus pejoratívitása lényegében fakadhatott abból is, hogy bizonyos korszakokban ugye őket azonosították a terroristákkal. Ez ma is így áll még?
Le kell szögezni, hogy az anarchizmus és a terrorizmus két teljesen különböző fogalom. Nem áll ma így a helyzet. A terrorizmus egy módszer. Azt jelenti, hogy terrorcselekményekkel, erőszakos merényletekkel felhívja a figyelmet valamilyen mozgalom magára. Rengetegféle terrorizmus létezik. A mai anarchista mozgalom nem terrorista. Az anarchizmus létének csak egy kis szakaszában érintkezett a terrorizmussal a századforduló környékén. Azóta nem. Nincs jelen az anarchista mozgalomban.
És mi a viszony a forradalmakhoz? Leginkább bizonyos ilyen forradalmi átalakulások, társadalmi átalakulásoknál voltak hangosak ezek az anarchista csoportok szerte Európában is, Európán kívül is.
Igen, 1968 Párizs a legjobb példa, amelyik tulajdonképpen nagy fekete zászlók és bekarikázott albetűk alatt, az anarchizmus jelképe alatt zajlott, és Bakunin reneszánszával járt együtt. Valóban az anarchizmus szelleme mindenhol megjelenik, ahol lázadásra vagy forradalomra kerül sor, azonban az újra megmerevedő új szerkezetek, új struktúrák nem adnak több teret az anarchizmus meglétének, és ez talán nem is baj. Az anarchizmus mindig a lázadás szellemét képviseli. Tulajdonképpen a társadalmi forradalom az anarchizmus egyik kulcsszava, amelyik főleg a klasszikus, múltszázadi és e-század elejé anarchisták írásaiban követhető nyomon, azokban az írásokban, amit a könyvünkben mi is összegyűjtöttünk. A mai anarchisták nem a nagy forradalomban gondolkoznak. Ők a magánéletben, a hálószobákban, a munkahelyeken megnyilvánuló apró lépések hívei, és azt mondják, hogy humanizálnunk kell, erőszakmentessé kell tennünk a mindennapjainkat, és itt az alternatív mozgalmakkal kapcsolódik össze az anarchista szándék.
Ám ezeknek a mai anarchistáknak is társadalmi berendezkedésektől függően mindenféle politikai ideológiák között kell élniük. Tehát ők támadják az ideológiákat is, amikben most felépül az a rendszer, amiben éppen élnek.
Tehát a mai anarchisták?
Mai.
Persze, mindenképpen. Azt mondják, hogy például a szociáldemokrácia túl nagy teret biztosít az állam befolyásának, olyan területeket fed le, amiket nem kellene feltétlenül az államnak befolyásolnia vagy ellenőriznie. A konzervativizmus szemére azt hányják, hogy nem törődik az egyes emberekkel, a kommunizmust ábóvó természetesen elutasítják, sőt az ellenpólusai a kommunizmusnak, a kommunista totalitarianizmusnak, annak a rendszernek, amelyik az állam teljes uralmát biztosítja, ahol az állam ledarálja a társadalmat. Persze kritikusak minden más izmussal, társadalmi mozgalommal, politikai ideológiával szemben.
Mégis akkor el lehet-e őket helyezni egy olyan politikai palettán, ahol ezek az ideológiák uralkodnak, tehát mondjuk egy bal és jobb oldal között van helye az anarchizmusnak?
Ez nagyon nehéz. Az anarchizmus tulajdonképpen keresztbe metzi a bal jobboldali tengelyt. A kollektivista anarchizmus inkább a bal oldal felé hajlik. A szocializmushoz hasonlít akkor, amikor az egyenlőséget hangsúlyozza, az emberi lények esendőségét, természetes egyenlőségét, viszont nem egyezik meg a baloldallal, a hagyományos baloldallal az állam szerepének a megítélésében. Az individualista anarchizmus, a libertarianizmus pedig a konzervativizmus, a jobboldal pólusa felé hajlik, nem egyezik meg viszont ezzel akkor, amikor a szegénységről van szó, arról, hogy a konzervativizmus például a régeni vagy Bushi politika a szociálpolitikának a lehető legkisebb szerepet kívánja adni. Tehát vannak átfedések, de inkább azt lehet mondani, hogy a bal és a jobb oldalt egyaránt átmetszi, keresztbe metszi az anarchizmus akarata.
Ezáltal van-e valamilyen hatásuk a mai filozófiai iskolákra és a politikai irányzatokra?
A politikai irányzatokra mindenképpen. Én azt hiszem, hogy kimutatható dokumentumokkal kimutatható az a hatás, amit a zöld mozgalmakra vagy a feminista mozgalmakra tettek, különösen a radikális feminizmusra. Talán ennél is fontosabb az a hatás, ami nem feltétlenül dokumentálható. Olyan hatás, aminek maguk az aktuális mozgalmak sincsenek tudatában. Itt az anarchista szellemiségnek a megjelenéséről beszélhetünk, ami a tekintélyellenesség, a hierarchia ellenesség, uralkodó ellenesség megnyilvánulásával jár együtt, azzal, hogy valaki a horizontális kapcsolatokat, a testvériséget hangsúlyozza. És nagyon sok olyan mozgalom van, amikben ezek a jelek megtalálhatók. A filozófiai irányzatok közül azt hiszem, hogy párhuzam állítható fel a nyugaton ma nagyon divatos posztmodern filozófia és az anarchizmus között. A posztmodern filozófia tulajdonképpen azt mondja, hogy minden nagy rendszer, minden ideológiai rendszer vagy politika-tudományi iskola dekonstruálható elemeire szedhető szét, mert megvalósít olyan gondolati struktúrákat, olyan rendszereket, amik alapvetően elnyomó jellegűek. A feminizmussal is érintkező posztmodern filozófia azt mondja, hogy az európai gondolkodás története bizonyos ellentmondásokra, kettős fogalmakra épül. Ilyen például az ég, föld, menny, pokol, férfi, nő, jó, rossz ellentmondás. És a posztmodern gondolkodás szétszedi, elemeire darabolja ezeket a fogalmakat, és azt mondja, hogy nagyon sokszor ezek szinte észrevehetetlenül működnek, és meghatározzák az erkölcsi ítéleteinket. Olyan esetekben, amikor erkölcsi ítéleteknek nem is lenne helye. És ilyen módon akár azt is lehet mondani, hogy a gnosztikus filozófiára mennek vissza ezek az elképzelések. De a posztmodernizmus mindenképpen rokona az anarchizmusnak annyiban, hogy egy delegitimáló, felforgató alapállást testesít meg. Akkor is, hogyha nem hivatkozik nyíltan az anarchistákra. Talán érdemes még megemlíteni a feminista mozgalmat, amelyik a patriarhátus rendszere ellen lázad, szét kívánja törni azokat a szexista, az emberi nemeknek abszolút meghatározó jelleget tulajdonító gondolatokat, amik a nőknek nagyon sokszor irányított státuszt adnak, vagy szolgai státuszt, alacsonyabb rendű státuszt adnak, és az a lázadás az igenis az anarchizmus szellemét képviseli, amit a feminista mozgalom radikálisai hirdetnek.
Milyen irányból kapja a legtöbb kritikát mégis ez az anarchista ideológia?
Az anarchista ideológia nincs annyira szerintem a köztudatban, az anarchista mozgalom nem annyira látható, hogy nagyon sok kritikát kapna, vagy azt hiszem, hogy mindenünnen. Az pedig véleményem szerint téves, ami a köztudatban az anarchizmusról él, hiszen a káosszal azonosítják az anarchizmust, ami nem igaz. De azt lehet mondani, hogy az ellenpólusa, az elméleti ellenpólusa az anarchizmusnak, ahonnan a legtöbb kritikát kaphatná, az a totaliter rendszereknek a skálája, tehát a nácizmus, a fasizmus, a kommunizmus, az, hiszen ezek a teljes állami kontrollt, a társadalom teljes szétzúzását, atomizálását megvalósító rendszerek, és az anarchizmus pedig pontosan az ellenkező végletet képviseli, azt, ahol semmilyen államra nincsen szükség.
A legkisebb rossz társadalmi felépítésében, tehát a demokráciában jogosak-e a kritikák, amik egy anarchista mozgalmat például érnek?
A legkisebb rossz az csak a demokraták szerint a demokrácia. Az anarchisták azt mondják, hogy azért ez elég nagy rossz, és a legkisebb rossz, sőt az igazi jó az anarchizmus volna. És persze a demokraták is joggal kritizálják az anarchistákat. Itt a kritika fő iránya az, hogy nem találtak ki még olyan gyakorlati, reális, létező rendszert, ami utat adhatna az anarchista metódusnak, az anarchista uralom nélküliségnek, és ezért igenis szükség van az államnak bizonyos felépítésére. Ami fontos a demokraták szerint, és az anarchisták ezzel egyet is értenek bizonyos fokig, az az államnak a minél szorosabb ellenőrzése. Az amerikai checks and balances, a liberális tradíciónak az ellenőrző és kiegyensúlyozó mechanizmusaira lehet itt utalni, és azt hiszem, hogy az ortodox filozófiai anarchistákon kívül mindazok az anarchisták, akiknek van valamilyen gyakorlati vénájuk, ezzel egyet kell, hogy értsenek.
Említetted, hogy az anarchizmusnak az öröksége szinte minden ma létező ideológiában felfedezhető. Mi lehet ennek az örökségnek az eleme a ma Közép-Kelet-Európájában?
Azt talán egy kis túlzás, hogy minden mai politikai tradíció vagy mai politikai irányzat örököl valamit az anarchizmustól. Én inkább azt mondanám, hogy négy fő irányzat határozza meg az európai politikai hagyományokat. Ez az elsőként a szocializmus, másodiként a liberalizmus, harmadiként a konzervativizmus, és negyediként az anarchizmus, és ezek egymás mellett fejlődnek inkább, és aztán a nacionalizmus ötödiként csatlakozik hozzájuk. Ma inkább az alternatív mozgalmak, a zöld mozgalom, ökológiai mozgalom, a feminizmus, és nagyon fontos a föderalista mozgalom valhatja magát valamennyire az anarchizmus örökösének. Persze a federalista mozgalomnál a demokratikus vagy republikánus federalizmus, az a federalizmus, ami most az európai közösség kialakulásánál érhető tetten, az jelentősen különbözik az anarchista federalizmustól, hiszen a demokratikus federalizmus rendszere éppen államok együttműködésére, vagy egy új állami struktúra létrehozására irányul, míg az anarchisták esetében szigorúan vett alulról fölfelé épülő rendszerről van szó, ahol a felsőbb elemeknek semmilyen uralmuk nincs, felsőbb döntéshozó testületeknek semmilyen uralmuk nincs az alsóbbak felett. Az anarchizmus öröksége tehát véleményem szerint igazán az alternatív mozgalmakban él, és mindenütt, ahol akár a hálószobánkban, akár a munkahelyünkön, akár az iskolában az uralom, a hierarchia, az ellentmondás nem tűrő tekintély ellen emeli fel valaki a hangját.
A tiszta elméleti anarchizmus végül is akkor utópia lenne?
Szerintem igen. Utópia, de nem olyan utópia, mint például a kommunista utópia, amelyik a saját jelszava vagy lózungja szerint a néppel tűzön vizen át, tehát tűzön vizen át akar megvalósítani egy erőszakos képet, egy erőszakos víziót. Az anarchistáknak nincsen ilyen mindenáron megvalósítandó elképzelésük. Ők azt mondják, hogy minden ember maga döntse el, hogy igazán milyen uralom nélküliséget szeretne, és erőszakosan sugallni vagy megvalósítani egy ilyen utópiát az ellentmondana az elveiknek. Ezért különbözik alapvetően az utópiájuk a kommunista utópiától, és ezért nem kényszer utópia, hanem egy szabad utópia.
A Szabad Európa Rádió 1991. augusztus 4-én sugárzott műsorát hallották. Az összeállítást Tar Péter szerkesztette. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre. Thank you.